Ezért a napért is hálásak vagyunk az Úrnak, és tudjuk, hogy meg fog áldani minket, ahogy már meg is áldott az ő drága és szent ígé által. Ahogyan már sokszor mondtuk, az emberi szavak megtépázhatnak, lehangolhatnak, elbátortalaníthatnak, és sok minden mást kiválthatnak. De Isten szavában mindig van valami építő, vigasztaló, valami olyan, ami az emberi szavakban egyszerűen nem lehet meg. Mi pedig azért jövünk össze, hogy meghallgassuk Isten drága, becses szavát, és hogy éppen ebből az ígéből, amely szellem és élet, isteni életet kaphassunk, hogy megismerjük, meg legyünk honosítva Isten akaratával, és megerősödjünk hitünkben is. Minden alkalommal, függetlenül attól, hogy hol nyitjuk ki, vagy olvassuk, az Úr szól hozzánk. És van egy íge szakasz, amely így szól, még a te ítéleteid útján vagy során is számítunk rád, ó Uram. Mert Isten mindenek ellenére irgalmas, megemlékszik és irgalmasnak mutatkozik mindazokhoz, akik hozzá fordulnak, akik nála keresnek menedéket, és nála találnak menedéket, mindkettő. Nem csak keresni, hanem találni is. Nem csak kopogtatni, hanem meg is legyen nyitva. És a mi Istenünk nem hagy sokáig kopogtatni. Ő tudja és ismeri a mi motivációnkat, ismeri a szívünket és az iránta való vágyakozásunkat. Már is hallottunk egy nagyon komoly ígét felolvasva. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, megy be, vagy fog bemenni az Isten országába. De ki az, aki nem mondja ma az elsőtől az utolsóig, hogy Uram, Uram. És valahol hallottam valakitől, hogy az illetőnek van egy televíziója, a legtöbb hívőnek nincs, de akiknek még nevelésre van szükségük, azoknak mégis van egy, ugye? Akárhogy is legyen, minden esetre ott egy béke Isten tiszteletet mutattak be, amin muszlimok, katolikusok és protestánsok is részt vettek. Majd a végén úrvacsoroztás következett a résztvevőknek. Ha belegondolunk egy ilyen dologba, hogy az embereknek fogalmuk sincs arról, hogy Isten valójában mit akar, és mit tervez, és mégis azt hiszik, legalábbis úgy mutatják külsőleg, hogy az Úrnak tesznek egy szolgálatot azzal, amit tesznek. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, hogy Uram, Uram, fog bemenni az Isten országába, hanem azok, akik a mennyei Atya akaratát teljesítik. És a mi Urunk csak ugyan eljött, és azt mondta, én nem azért jöttem, hogy az én magam akaratát tegyem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. És ugyanez vonatkozik mindazokra, akik követik az Urat, illetve az ő tanítványai lettek. A mi rendeltetésünk nem az, hogy egy ember, egy vallási közösség, egy felekezet akaratát teljesítsük, hanem amennyiben Istenből születtünk, és Isten fiaivá és leányaivá lettünk, akkor csak egy a dolgunk. Az a rendeltetésünk, azért vagyunk itt, hogy a te akaratodat teljesítsük, ó Istenem. És azért van itt megírva, hogy nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem akik az én mennyei atyám akaratát teljesítik. De mielőtt teljesíthetnétek Isten emez akaratát, először tudomásul kellett venni, meg kell ismerkedni vele. De hiszen legelőször is tisztában kell lenni azzal, hogy mit akar Isten egyáltalán. És ezzel már is elérkeztünk az isteni íge hirdetés lényegéhez. Hiszen nem emberek szavaik és értelmezéseit hallottuk, hanem Isten szavát, és ebben az Isten ígéjében kifejezésre lett juttatva Isten akarata. Amikor aztán a 7. fejezet végén, a hegyi beszéd végén, amikor ott az van mondva, Máté 7.29, mert úgy tanította őket, mint akinek teljhatalma van, egészen másként, mint az ő írás tudóik. Ő isteni tekintéllyel tanított, isteni tekintély kifolyólag. Az ő szavai éppen olyan igazak voltak, mint ő maga. Olyan biztosak, olyan hitelesek, semmi sem volt üres abban, hanem minden teljes volt. De az is meghatott, vagy szívemen érintett engem, ami itt a 24. versben olvasható. Ezért mindenki, aki hallja ezeket az én szavaimat, és aszerint cselekszik. Ez az, amire a hangsúly helyezve lett. És aszerint cselekszik. Nem értelmezi a hallottakat, hanem teljesíti őket, cselekszi, amit az Úr mondott. Az olyan lesz, mint a bölcsember, hasonlítani fog hozzá, aki sziklára építette a házát. Eljön a nap és az óra, amikor Isten ítéletei a viharhoz, a katasztrófához hasonlóan lesújtanak az emberiségre. De mindazok, akik valóban teljes szívükből bíznak Istenben, akik őrá és az ő szavára építettek, akik erre alapoztak, akik megerősödtek benne, azok szilárdan meg fognak állni minden tomboló vihar és minden ránk zúduló vihar ellenére is, ami odakint van. De hiszen megállapítottuk a földiekben, hogy még a legnagyobb viharoknak is van egy kezdete és egy vége. Nagyon gyakran pusztítás marad hátra, de minden, ami szilárd alapokra épült, az mégis fennáll. Ha például egy hurikánról hallunk, amely egy tetszőleges szélsebességgel végig söpört az Egyesült Államokon, például ugyanaz a vihar a helyzet bekövetkezhet Indiában is. És Amerikában a házak szilárd alapokra lettek építve, aztán talán 2-3-at felborított a vihar, Indiában pedig 2-3 ezer házat borított fel. Nem csak, hogy felborított, hanem el is sodort a szél, mert egyáltalán nem volt alapjuk, és csak ideiglenesen álltak. Egy jobb példát most nem tudok mondani, mert mindkét országot viszonylag jól ismerem. És szellemileg ugyanez a helyzet, átvitt értelemben. Ha az emberek nem építettek, tettek megfelelően, nem fektettek egy alapot, amiről Pál apostol azt mondja az első Korintus 3.10-ben, senki sem vethet egy más alapot, mint ami meg lett vetve, vagy rakva lett. De legyen mindenki tekintettel arra, hogyan építkezik rá. Mégis egy jó lehorgonyzásnak kell lennie. Az épületnek úgy kell kapcsolódnia az alaphoz, hogy az egyik elválaszthatatlan legyen a másiktól. És ezt szolgálja ezekben a napokban Isten ígéjének a hirdetése is. Úgy el kellett gondolkodnom azon, hogy az emberek annyi tanításban akarják kifárasztani magukat, fáradoznak. És amikor aztán teret adok annak a gondolatnak, hogy Pál apostol már az apostolok cselekedetei 20. fejezetében akkor, körülbelül a 26. versétől kezdve írhatott, én közhírétettem nektek az Isten egész tanács határozatát. Már akkor nem hiányzott semmi belőle. És most is megállapíthatjuk a körlevél alapján, hogy az Úr megajándékozott kegyelemmel, hogy minden biblikusan kategorizálva legyen. Gondoljatok arra, hogy Branham testvér például a Máté 24-ben milyen pontosan kategorizálta az első 6 pecsétet. Nem vaktában helyezte el őket egy légüres térben, hanem a már fennálló Isten ígéjébe illesztette őket, oda, ahova tartoznak is. Ő volt a mi példaképünk erre az időre, hogy mindent bibliai módon kategorizáljunk. És akkor automatikusan tudjuk, hogy ez így van rendjén. Nem azért, mert mi tettük, hanem mert Isten így rendezte és rendelte el. És minden, amit Isten tesz, és amit mond, az mindig helyes, ebben megbízhatunk. Istennél nincsenek ellentmondások. Istennél mindig minden a megfelelő időben, a megfelelő módon és a megfelelő helyen van. És ha mi is megtaláljuk a megfelelő helyünket, és az Úr még minket is beilleszthet oda, akkor minden helyre lett állítva az eredeti állapotába. És Isten ez időre szóló üzenetének csak akkor lesz értelme és célja, ha nem csak felismertük ezt az isteni helyreállítást, ezt az isteni rendet, vagy hallottunk róla, hanem mi magunk is belettünk illesztve ebbe az isteni rendbe. És ez volt a végidők üzenetének értelme és célja. Valamit már mondtunk Isten szelleméről, a Szent Szellemről is, és szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatosan 2 verset az Ézsaiás 48. fejezetéből. Ézsaiás 48. fejezete. Tulajdonképpen csak a 16. vers utolsó részét akartam felolvasni, de a 14. vers első része is megragadta a figyelmemet. Itt az áll írva. Gyűljetek össze mindnyájan, és hallgassatok ide. Gyűljetek össze mindnyájan, és hallgassatok ide. A legtöbb ember azért gyűl össze, hogy beszélgessen, és mindegyik többet tud a másiknál, és mindegyiknek jobban igaza van, mint a másiknak. Istennél össze kell gyűlnünk, és hallgatnunk kell. A 16. vers utolsó részében aztán ez áll. De most elküldött Isten az Úr engem és az ő szellemét. Isten mindig mindkettőt elküldi. Elküldi az ő szolgáit és az ő prófétáit az ő szavával, és elküldi az ő szellemét, amely kíséri az ígét. Itt az áll írva előzetesen, a 16. versben, közeledjetek hozzám, lépjetek elémbe, vegyétek tudomásul ezeket a dolgokat. Én nem titokban beszéltem kezdettől fogva, nem, hanem az időtől fogva, amióta folyamatosan lezajlik, jelen vagyok, jelen voltam. A mi Istenünk mindkettőt megteszi. Ő közhírét téteti az ő szavát, és ő őrködik fölötte, hogy beteljesedjen, és ő mindig ott van. Ha ő nem lenne velünk, akkor egyáltalán nem kellene összejönnünk. A tegnap estéről szeretnék még valamit röviden mondani, mielőtt visszatérnénk a Máté evangéliumához. A 105. Zsoltárban tulajdonképpen azt vettem észre, amit itt a 7. versben nem hangsúlyoztam még. Itt ez áll, ő az Úr, a mi Istenünk. Az egész földre kiterjednek az ő ítéletei. Ő örökké megemlékezik az ő szövetségéről, az ígéről, amelyet parancsolt ezer nemzedékre, amelyet a szövetségről, amelyet Ábrahámmal kötött, és az esküre, amelyet Izsáknak esküdött, amelyet megerősített Jákobnak törvényként és Izraelnek örök szövetségként. Útban Madraszból Új-Delhi felé a jobbomon ült egy hindu férfi, és én Isten ígéjéről és Istenről beszéltem neki. És alig ha tudjátok elképzelni magatoknak, hogy Indiában minden lakosnak két istene van, nem is csak egy, hanem kettő. Az egész ország tele van bálványokkal, és tele van istenekkel, ahogy ők maguk nevezik őket. Az egyik az alvó Isten, a másik az álmodó Isten, és mindenféle létező dolgok elképzelhetetlenek mindannyiunk számára, felfoghatatlanok. És ha az ember ránéz ezekre a figurákra, akkor tényleg rosszul lehet lenni tőle. És megkérdeztem ezt az embert, hogy miért nem tud egyszerűen hinni ebben az egyetlen egy Istenben, aki mindent megteremtett, és aki mindent fenntart, és miért kényszerül arra, hogy több Istenben vagy bálványban higgyen. És ő egyszerűen azt mondja, tudod, az úgy van, hogy az Istenek gondoskodtak arról, hogy nagyapámnak jól menjen a dolga, és már pénzt keresett, és képes volt ingatlanokat vásárolni, és az apámnak is jól ment dolga, mert ő is ugyanazokat az isteneket szolgálta, és még jobban ment neki a dolga, és nekem is jól megy dolgom. Azt mondtam neki, figyelj, kedves barátom, a nagyapád, az apád és te nem azért vagytok egy előnyös helyzetben, mert valahogyan egy halott tárgyat imádtok, vagy hódoltok neki, hanem azért, mert megmozdítottátok a kezeiteket, és mert dolgoztatok valamit. Talán ezért voltatok inkább előnyösebb helyzetben, mint a többiek közül néhányan. Csak egy javaslatot tettem neki. Azt mondtam, én pont az ellenkezője vagyok annak, ami te vagy. Én nem azt imádom, amit emberek alkottak, hanem azt imádom, aki az embereket teremtette vagy megalkotta. És ez valahogy a szívén érintette. Egy újabb beszélgetést folytattunk azután, és még néhány dolgot el tudtam mondani neki. De ez egyszerűen hihetetlen. Aztán Izrael eljutottunk odáig, hogy Izrael népéről is beszélgettünk, és ő mondott néhány dolgot, és nekem el kellett mondanom neki valamit. Azt mondtam neki, Isten létezése és Izrael népe létezése összetartozik, mert Isten megesküdött. Ha elfelejtem ezt a népet, akkor megszűnnek az ég és a föld rendszabályai. Isten megesküdött saját magára. Ő kiválasztotta ezt a népet Ábrahám, Izsák és Jákobon keresztül, és ez így is marad. És akkor mondhat, ki mit akar ezzel szemben, de hát ők ezt vagy azt sem csinálták jól. Isten mindezt előre figyelembe, azaz számításba vette Izrael népével, és az új szövetségi gyülekezettel pontosan így történt. De hiszen Isten nem feltételek alapján kötötte meg a szövetséget, és Branham testvér ezt olyan csodálatos módon hangsúlyozta. Amikor az Úr szövetséget kötött Ábrahámmal, nem azt mondta, te tedd meg ezt, és akkor én megteszem amazt. Ez ettől függ, amaz attól, hanem egy, hadd fogalmazzak így, egy egyoldalú szövetséget kötött ő maga Ábrahám és leszármazottai számára. És mindazok, akik ebben a szövetségbe bele vannak foglalva, azokon beteljesednek a szövetség szavai. Pontosan ugyanez a helyzet az új szövetségben is. Vajon megkérdezette az Úr téged és engem, megkérdezhetette az Úr téged és engem, hogy egyetértünk-e az ő szövetségével, hogy igen mondunk-e rá? Vajon nem úgy történt, hogy az ő kimondhatatlan kegyelmében megkötött egy szövetséget velünk a Golgotai kereszten? Vajon meg kellene bánnia, hogy megkötötte ezt a szövetséget, még akkor is, ha mi kemény nyakúak, engedetlenek és mindenféle vagyunk? Isten nem fogja megbánni, hogy megkötötte velünk ezt a szövetséget. Éppen ellenkezőleg, ő ezt intézi hozzánk, gyűjtsd össze nekem a népet, amellyel szövetséget kötöttem az áldozat alkalmával. Fizikailag még nem voltunk benne, szellemileg már Krisztusban voltunk. És ezzel tehát Isten egy szerződést kötött velünk is, te veled és én velem is a Golgotán, egy szövetségkötést. És ez egy örökkévaló szövetség, egy örökkévaló szerződés, amely nem az általunk elkövetett igazságossági cselekedetektől függ, hanem attól, aki ezt a szövetséget kegyelemből megkötötte velünk. De hiszen ezt láthatjuk Izrael népe esetében is, Mózes bejelentette már az 5. Mózes könyvében, hogy Izrael szét lesz szórva minden nemzet között az ő engedetlenségük miatt. De a napok végén úgy lesz, hogy össze lesznek gyűjtve. És még ha több, mint 2000 vagy 2500 év telt is el, Istennél ez egy olyan rövid idő, mert Isten az örökkévalóságtól az örökkévalóságig van, és ennyi év után is látjuk az isteni tényt megvalósultan, hogy az ő beszéde, az ő szava, az ő akarata, minden létező valóság. Ezt a saját szemeinkkel láthatjuk. Ezért hálásak vagyunk Istennek. Úgy szintén a gyülekezet is egy szerves része a mi Istenünk üdvtervének. A földiekben minden így lett beütemezve. Néha azt mondhatnánk, hogy az embereknek is benne volt a kezük valamiben. De ez csak külsőleg mondható. Istennek vannak eszközei, neki voltak prófétái, voltak apostolai, volt egy Kűrűosz vagy Círus, akinek például ki kellett adjon annak idején egy rendeletet, hogy a templomot meg kell építeni, vagyis újjá kell építeni. Istennek hatalmában állt úgy irányítani az emberek szívét, mint a vízfolyamot. És lehet, hogy valaki egyszerűen azt mondja, nos igen, Izrael állama egyszerűen ki lett hirdetve, vagy valamilyen módon életre lett hívva akkoriban Churchill által. Lehet, hogy külsőleg ez lehet a benyomás, de Isten szemszögéből nézve beteljesedett az idő erre nézve, és kellett, hogy létezzen egy brit világbirodalom, vagy császárság, amely szinte az egész világra kiterjedt, vagy szétszúródott. És ma már az egész világon lehet hirdetni Isten ígéjét angol nyelven. Csak azért, mert ez az ország egykor egy világbirodalom volt. És ez a nyelv mindenhová eljutott, és a misszionáriusok is bejárták az egész világot Wesley napjai óta. Isten volt az, aki mindent úgy rendelt el, ahogyan annak lennie kell. A legprimitívebb országban, mondjuk Indiában, hogy így van-e vagy sem, nem tudom, de az emberek jó fele mégiscsak beszél angolul. És így el lehet vinni Isten ígét az emberekhez ebben az időben. Sőt, az Úr még az utolsó hírnököt is felhasználta arra, hogy ezen a nyelven hozza, vagy tegye közhírré Isten üzenetét, amit aztán le lehet fordítani, azután és el lehet terjeszteni az összes többi nyelven. Nekünk csak egy dolgot kell elkönyvelnünk, és elmondanunk, Uram, Te mindent csodálatosan elrendeztél és irányítottál. Lehet, hogy ti itt nem tudjátok annyira értékelni, de képzeljétek csak el magatokat az én helyembe. Egészen mindegy, hogy Kairóba megyek, vagy Jordániába, bárhova érkezek. Mindenütt vannak emberek, akik beszélnek angolul, pontosan azért, mert létezett egy ilyen korszak. Mi hálásak vagyunk Istennek, hogy megvan ez a lehetőségünk, hogy közhírét tegyük az ígét, Isten utolsó üzenetét mindezeknek a népeknek. Itt, ezekben a szavakban, különösen a 105. Zsoltárban, majd a 106. Zsoltárban is, a 106. Zsoltárral, a Zsoltárok 4. könyve véget ér, ahogy Mózes könyvei, a Zsoltárok is 5 könyvben lettek tagolva. A 107. Zsoltárral kezdődik az 5., az utolsó könyv. Itt a 106. Zsoltárban, a 12. és 13. versben feltűnt nekem valami. Itt az áll. Akkor hittek az ő szavaiban, és énekeltek az ő dicsőségéről. De hamar megfeledkeztek az ő tetteiről, és nem várták ki az ő tanács határozati döntését. Ki tudja kimeríteni, hogy mit tartalmaz ez a két vers? akkor hittek az ő szavaiban, és énekeltek az ő dicsőségéről. És már a következő versben az áll írva, hogy de hamar megfeledkeztek az ő tetteiről, és nem várták ki az ő tanács határozati döntését. Lényeges, hogy addig tudjunk várni, amíg Isten is vár, és hogy beszéljünk, amikor ő beszél, és hallgassunk, amikor ő hallgat, álljunk fel akkor, amikor ő felemelkedik, de maradjunk csendben akkor, amikor ő hallgat. Igenis, léteznek azok az emberek, akik nem tudják kivárni Isten tanács határozati döntését. De hadd mondjam, ma teljes alázatossággal, de mégis a végső bizonyossággal Isten előtt a következőket. Mindazok, akik maguk belettek illesztve Isten tanács határozatába, nem volt és nincs más választásuk, mint várni erre az isteni tanács határozatra, mert ők ennek az isteni tanács határozatnak a szerves részévé váltak. Hiszen mi nem csak egyszerűen emberek vagyunk, akik Isten üdvösség tervéről, az ő kegyelméről, a megbocsátásról, az örök életről, és mindezekről a dolgokról beszélünk, hanem olyan emberek, akikben teljes szívemből hiszem, mindezek valósággá váltak. De hiszen mi nem csak prédikáljuk a kegyelmet, hanem meg is kaptuk, részesedtünk benne. Nem csak hirdetjük az örökkévalóan érvényes evangéliumot, hanem részesültünk is benne, befogadtuk. Hiszen Isten igéjének a részeseivé, Isten országának a része lettünk. És mivel ez így van, tény és valóság, hogy képesek vagyunk kivárni az ő tanács határozati döntését. Készséggel elismerjük, hogy kellemesebb lenne számunkra, ha Isten hamarabb teljesítette volna a dolgokat úgy egymás után. És még inkább szerettem volna, ha már mindent magunk mögött hagytunk volna, vagy hagyhattunk volna, és az Úrnál lennénk, és ott lehetnénk az ő dicsőségében. Igen, ha az Úr megkérdezné tőlem, meddig akarsz te még a földön maradni, mást akartam mondani, de ki kellett javítanom magam. Akkor mégis azt mondanám, amíg neked úgy tetszik, hogy hazavigyél. Én már felkészültem arra, hogy azt mondjam, még ma hazavihetsz és elhozhatsz. De mivel teljesen őszintének kell lenni, főleg, ha itt állunk elől, annál is inkább. Nem az én akaratom, hanem az ő akarata legyen meg. És meg is fog valósulni, ahogy már a bevezető ígeversekben hallottuk. Nem mindenki, aki azt mondja nekem, Uram, Uram, hanem aki az Isten akaratát cselekszi, azok megállnak majd Isten előtt. Ők tiszteletben tartották őt és az ő szavát, tisztelettudatot tanúsítottak Isten és az ő szavai iránt, és be fognak menni az ő dicsőségében. De mi hamar megfeledkeztek az ő tetteiről, és nem várták ki az ő tanács határozati döntését. Amint tudjátok, már akkor, amikor a nép ki lett vezetve, és Mózes felment a hegyre, még 40 napot sem tudtak kivárni, hogy újra lejön onnan. És akadt valaki, aki felszólalt, és azt mondja, de hiszen azt sem tudjuk, hogy mi lett ezzel a Mózessel, és hova lett. Úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki előttünk járjon. Amikor azonban, és egy igen rövid idő alatt, ahelyett, hogy kivárták volna, mit mond Isten, már is elkészült az aranyborjú. Ahogy Mózes leereszkedett a hegyről, Nagy örömújongást hallott, és azt gondolta magában, ez úgy hangzik, mint egy hatalmas győzelem, mint egy győzelmi kiáltozás. Ám de, amikor közelebb érkezett, megrémült, elborzadt, és valóban egy aranybórjút látott maga előtt. Ki tudja ezt felfogni? Ők nem várták ki az ő tanács határozati döntését. Túl hosszúak voltak számukra napok, túl hosszú volt számukra az idők, nekik maguknak kellett tenniük valamit. Üdvös állapotban van Isten népe akkor, amikor ki tudja várni az ő tanács határozati döntését. És ha meg akarjátok hallani, nekünk nincs más választásunk, vagy nem marad más választásunk, mint türelemmel, hittel és bízalommal kivárni az ő szent szavát, amely az ő szájából elhangzott, vagy származik, és amely fölött ő maga őrködik, hogy beteljesítse azt. Ő elküldi az ő szellemét, hogy elkísérje az ő szavát, és életre keltse azt azokban, akik befogadják az ő szavát. A 23. versben ez áll. Akkor arról tanakodott, hogy elpusztítja, illetve kiírtja őket, ha Mózes az ő kiválasztottja nem állt volna előtte közben járásával, hogy az ő haragját elfordítsa attól, hogy elpusztítsa őket. Isten az Úr nagyon megharagudott azokra, akik nem tudták kivárni az ő tanács határozati döntését, akik a saját értelmezéseiket, a saját dolgaikat alakították, formálták, fogalmazták. Isten országában azonban nincs helye az olyan dolgoknak, amiket te vagy én akarunk önmagunktól megtenni. Isten országában csak annak van helye, amit Isten akar megtenni, és amit meg is fog tenni. Minden más egyébnek máshol van a területe és a helye is. Egyszer még az is eszembe jutott, hogy bármelyik egyház vagy szabad egyház akkor lenne méltányos, ha nem hivatkozna Jézus Krisztusra egyáltalán. Ha minden egyház és szabad egyház csak az önmaga nevében beszélne, akkor még elviselhetnő lenne a dolog valahogy. De ha azt állítják magukról, azt igénylik, hogy Jézus Krisztus egyháza vagy gyülekezet akarnak lenni, anélkül, hogy az ő szavára hallgatnának, anélkül, hogy azt tennék, amit ő mond, és anélkül, hogy a saját világburodalmukat építenék, akkor ez mégsem helyes. Alapvetően minden dolgot a nevén kell nevezni. Ma mindent kereszténynek bélyegeznek. És szerintem az embereknek joguk lenne a felvilágosodáshoz, és mi a felvilágosodás korszakában élünk. Nekik tudniuk kellene, hogy amit mondanak nekik, az nem felel meg, nincs összhangban Isten szavaival, és ezért szó sem lehet, hogy az Úr gyülekezete legyenek. A 24. versben ez áll. Utólag megvetették a dicsőséges, a nagyszerű földterületet, és nem tanúsítottak hitet az ő ígérete iránt, hanem zúgolódtak, zsörtölődtek a sátraikban, és nem engedelmeskedtek az Úr utasításainak. Igen. Természetesen ez volt a következmény, az eredménye annak, hogy nem várták ki az ő tanács határozati döntését, és saját elképzeléseik voltak, kidolgozták a saját programjaikat, és úgy akarták alakítani a dolgokat, ahogy ők jónak látták, és akkor az van itt írva, hogy utólag megvetették a dicsőséges, a nagyszerű földterületet. A szemük arra szegeződött, amit ők maguk tettek, és már nem arra, amit Isten megígért nekik. És pontosan ugyanez a helyzet napjainkban is. Függetlenül attól, hogy teljes mértékben fel tudjátok-e mérni, vagy sem, de minden pontosan megismétlődik. Az emberekben ott van a bálványimádás szelleme, és becsukva hagyják a Bibliát, és nagyon ájtatosan azt mondják, ezt a könyvet senki nem értette még meg. Ez talán még így is van, de ki akarja azt mondani nekem, hogy én nem értem meg most, miután Isten kinyilatkoztatta és megvilágosította ezt az ígét. Tegyük fel, hogy tényleg úgy van, és nyugodtan elismerhetjük mi is, ebben nem fog megakadályozni minket a büszkeségünk, hogy sok mindent nem értettünk meg a Szentírásból. De alázatos szívvel mégis megvallhatjuk együtt, hogy most, miután az ő ígéje valóban ki lett nyilatkoztatva, megérthetjük azt. Bárhol is olvasunk, megnyílik a szemünk, és betelik a szívünk. Bárhol is felnyitjuk a Bibliát, felvilágosítást kapunk, kinyilatkoztatást, tanítást, rendreutasítást, lépten nyomon. Ha tehát valaki azt mondja, hogy ezelőtt nem értettük meg így vagy ilyen módon Isten ígéjét, akkor én erre egy igennel válaszolok. De ha valaki azt mondja, így megengedhetjük magunknak, hogy a Bibliát ne nyissuk ki, akkor azt mondom, nem, nem, és még egyszer nem. Mert Isten az ő szavának Istene. És ő elküldött egy íge szerinti prófétát, hogy megvilágítsa, fényt terítsen erre az ígére Mózestől a jelenésekig, és közvetítse számunkra Isten egész tanács határozatát. És mi hajlandóak vagyunk kivárni ezt az isteni tanács határozatot, és nem engedjük, hogy a kényszer úrrá legyen rajtunk, és egy pánik hangulatba taszítson, hogy itt egy aranybornyut, vagy ott egy ezüstökröt készítsünk, hanem csendben várunk, amíg Istenünk órája el nem érkezett, vagy nem ütött. És akkor magunktól is rá fogunk jönni, hogy amint már előre ki lett jelentve, ezúttal közvetlen részessei lettünk, vagy vagyunk az isteni üdvtervnek. Ezt ugyanolyan biztosan hiszem, mint akkor, és már mindig is volt. Mózes nem csak azért ment le Egyiptomba, hogy egy üzenetet vigyen a népnek, hanem azért, hogy beteljesedjen rajtuk az Isten üdvtörténelmet írt, vagy végzett ezzel a néppel, az ígéret, amit Isten az ő barátjának, Ábrahámnak adott, és akkor üdvtörténelmet írt, vagy végzett Isten ezzel a néppel. És ennek most is ugyanígy kell lennie, de hiszen nem csak egy közleményről van szó, amit egy olyan kijelentésként értelmezhetnénk, amiről aztán lehet nyilatkozni, hanem magáról a dologról, az ügyről. Mózes nem csak azért ment le Egyiptomba, hogy elvigye nekik a megszabadítás üzenetét, hanem azért, hogy maga is megtapasztalja és átélje együtt velük a megszabadulást, és Isten segítségével gondoskodjon arról, hogy Isten szava beteljesedjen. Most pontosan ugyanez a helyzet, de kérlek, szívleljétek meg magatoknak ezeket a szavakat is, és én is meg akarom szívlelni, hogy utólag megvetették a dicsőséges, a nagyszerű földterületet, és nem tanúsítottak hitet az ő ígérete iránt. Amint tudjátok, hogy a legnagyobb ígéretünk az Úr Jézus visszajövetele, és azok az emberek, akik elkötelezik magukat egy bizonyos időpont mellett, akár beismerik, akár nem, hajótörést kell szenvedniük a hitéletükben. Másoknak nem fogják ugyan elmondani, de belsőleg megtépázottak, teljesen szétziláltak és zavartak, mert figyelmen kívül hagyták Isten legfőbb ígéretét. És erről a fő ígéretről, nevezetesen a mi szeretett Urunk és megváltunk visszajöveteléről, olvassuk a saját szájából származó szavakat, hogy azt az időt és órát senki sem tudja, maga az emberfia sem, a mennyei angyalok sem. Következetesen tehát Isten kegyelméből belettünk illesztve ebbe az üdvösség tervbe. Nem akarunk zúgolódni, zsörtölődni, nem akarjuk a magunk dolgait tenni, hanem hadd tartsuk meg a szívünkben a hallott ígét. Még gyorsan a 32. és 33. versek. Akkor a Meriba, a viszály, a Perpatvar vizénél felingerelték Isten haragját, és Mózesnek rosszul alakult miattuk a sorsa. Mert mivel ellenálltak Isten szellemének, meggondolatlanul vagy elhamarkodottan szólt ajkával Mózes. Ráadásul még ez is. Isten megharagudott egy Mózesre azért, mert a nép kizökkent az isteni rendből, és mert ő is bosszus lett mindennel szemben, mert Isten szelleme a szívében tanúskodott arról, ugye, hogy minden, amit ott látott maga előtt és észlelt, az kizökkent az ízületből, össze-visszaság keletkezett, és az isteni rend már nem létezett. Az ígéretet már nem is látták, hanem csak azt, amit ők maguk tettek, arra néztek. Ott vagy akkörül táncoltak, ugye? És Mózes egy kicsit kiborult a sodrából miattuk. Bosszus lett, egy kicsit felháborodott, pedig ő volt a legszelidebb ember, aki valaha a földön élt, ahogy meg van írva. És mégis a saját szemeivel kellett tanúja legyen annak, hogy mi lett a kapott isteni megbízatásból téve, a közvetlen isteni rendeltetésből, amely az ő szolgálata által kellett, hogy beteljesedjen, elérje a tetőfokát. A szíve meg volt tépázva. A legnagyobb problémával kellett szembenéznie, jobb helyzetben volt, mint akkor, amikor 40 évvel azelőtt menekülésbe kezdett, ugyanis biztonságba tudott kerülni, mint pusztán külsőleg annak idején, amikor mindezek most megtörténtek. A kérdés, ami engem most még foglalkoztat, az, hogy szerintetek azért vagyunk ma itt, hogy Mózesről és Izraelről beszélgessünk, és arról, hogy mi történt akkoriban? Vagy felismertük-e, felfogtuk-e, hogy Isten ma a jelenlegi helyzetünkkel szembesít bennünket azzal, ami most van folyamatban, éppen most? Vajon megértettük-e ezt? És ezzel újra elérkezünk a 2 Timóteus 3.16-hoz. Minden írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra. Vajon milyen célból lettek mindezek a dolgok megírva? Csak azért, hogy tudomást szerezzünk arról, hogy mit tett a nép, vagy az emberek az időben, vagy inkább azért, hogy tanuljunk mindezekből a hibákból, levonjuk a tanulságunkat, és azt mondhassuk, hűséges Uram, könyörülj rajtunk. Hadd várjuk ki a te tanács határozati döntésedet, hogy 40 napot tart, vagy 40 évet tart. Az nem számít, semmi szerepet nem játszik. Uram, engedd, hogy egy része legyek a te isteni tervedbe, illesz engem be. Engedd, hogy megpihenjek te benned, mert te hívtál ki engem. A tied vagyok az időre és az örökkévalóságra. Abban az időben minden nyugtalanság és az, amit ők maguk tettek, gondoskodott arról, hogy később kirobbanjon Isten haragja, mert ők zúgolódni kezdtek. Az van írva, hogy nem tartottak hitelt érdemlőnek az ígéretét, hanem zúgolódtak a sátraikban. Vajon ma másképp van ez? Nem úgy van-e, hogy az emberek nem tartják hitelt érdemlőnek az ez időre adott isteni ígéretet? Minden túl lassan megy számukra, és akkor otthon maradnak, és zsörtölődnek mindenért és mindenről, a sátraikban, ugye? Nem. Bár lenne, hogy Isten olyan embereket faragna belőlünk, akik összegyűlnek az ő színe előtt, akik nem zúgolódnak, akik nem kérdőjelezik meg az ő ígéretét. És hadd hangsúlyozzam még ezt. Amikor Péter azt mondja a pünköst utáni prédikációjában rögtön közvetlenül az apostolok cselekedetei 3.21-ben, hogy ezt a Jézust az égnek kell befogadnia a helyreállítás és a felüdülés idejéig, és addig, amíg Isten úgy helyre nem állított mindent, ahogyan azt az ő szolgáinak és az ő prófétáinak a szája által kimondta. Hiszen akkor nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, ami Urunk attól tette függővé az ő visszajövetelét, hogy minden helyre legyen állítva, és hogy az ő gyülekezetében helyre álljon előbb az isteni rend. Így van ez, vagy nem így van? Vagy azt gondoljátok, hogy az Úr visszajön addig, amíg mindenki még a sátrában marad, és mindenki a maga módján zsörtölődik, és az egyiknek ez sem tetszik, a másiknak meg azt nem tetszik, és alapvetően gyakorlatilag nem Mózes volt az, hanem az emberek, a nép, akik nem tudták kívánni Isten tanács határozati döntését, akik nem tartották tiszteletben az isteni rendet, akik nem tartottak hitelt érdemlőnek az ígéretet, és akkor megszervezték ezt a nagy zsörtölődést a sátraikban, és Isten haragja már is megjelent, és mindent el akart pusztítani. És Mózes, ahogy Branham testvér mondja, Krisztus volt az Mózesben, aki közbeavatkozott, és belépett a résbe, és azt mondta, ó Uram, ne pusztítsd el ezt a népet, amelyet mégis felemelt kézzel vagy karral és erős kézzel kivezettél. Tulajdonképpen Mózes volt az, aki a résbe vetette magát mindannyiukért, mindazokért, akik visszahúzódtak, akik a sátraikban voltak, akik ott morgolódtak vagy zsördülődtek alapvetően minden felett. És még egyszer mondom, ez az íge megvan írva, vagy meg lett írva a zsoltárokban. Dávid ki tudja, mennyi idővel azután élt, hogy ez már megtörtént és lezajlott. És mégis, Isten szelleme úgy vezette őt, hogy korábban vagy később az nem számít, én magam sem tudom pillanatnyilag teljesen átlátni, mikor lett írva, de Isten gondoskodott arról, hogy minden le legyen írva, hogy mi tanulhassunk belőle. Tanultunk-e belőle? Ez a nagy kérdés. Tanultunk-e mindabból, amiért Isten haragja megterhelte őket? Vajon tanultunk-e belőle valamit is? Most azt mondom, ha nem, akkor nem lesz lehetséges a beillesztésünk Isten tanács határozatába. Képzeljétek csak el a sok zúgolódást, zsörtölődést, és ami ezzel jár, az sok szövegelést, és aztán így bekerüljünk Isten jelenlétébe, az ő tervébe, az ígéret földjére. Ez elképzelhetetlen és lehetetlen volt. Ők ellenálltak Isten szellemének, és ráadásul azt hitték, hogy még mindig rendben van velük minden. Én nem hallottam, hogy Áron bocsánatot kért volna az aranyborjú elkészítéséért. Soha nem olvastam, hogy valahogyan magukba szálltak volna, hogy ezt beismerjék, hogy ez a dolog mégsem volt helyén való. És itt a viszály a perpatvat vizénél azt olvassuk, akkor a Meriba vizénél felingerelték Isten haragját, és Mózesnek rosszul alakult miattuk a sorsa. Mert mivel ők voltak azok, akik ellenálltak Isten szellemének, Mózes meggondolatlanul elhamarkodottan szólt az ajkával. Itt látjuk, hogy milyen kihatással lehetnek ezek a dolgok még Isten szolgáira is, akik egy Istentől kapott közvetlen megbízatásban állnak. Nincs olyan ember ezen a földön, aki ne lenne még mindig ember, és aki ne regisztrálná és ne ismerné fel az emberi hiányosságokat. Itt a 45. versben az áll írva, és megemlékezett a velük kötött szövetségéről, és könyörületet érzett az ő nagy jósága szerint. És kegyelmet tanúsított irántuk mindazokkal szemben, akik fogva tartották őket. Ennek ellenére a vége ismét jó lett. Isten kegyelme, Isten irgalmassága, mi mindannyian nem tudjuk felfogni, felmérni, vagy teljesen megérteni, és mégis úgy van, hogy az Úr végrehajtotta az ő népével kapcsolatos tanácshatározatát, és a végén áll valami, ami egy imára hasonlít. Zsoltár 106.47. Ó, segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és hozz össze minket újra a pogányok közül, hogy hálát adjunk a te szent nevednek, hogy boldogultan dicsőítsünk téged, és hirdessük a te dicsőségedet. Magasztalva legyen az Úr Izrael Istene, mindörökkön örök. Vagy örökké valóságtól örökké valóságig, és az egész nép mondja, feleljen egy ámmennel. Halleluja! Hát nem csodálatos ez, hogy Isten egyfelől, ahogyan az ő tanács határozatában elhatározta, megvalósította a dolgokat, és irányította őket, és hogy ennek ellenére a haragja alább hagyott, és irgalmassága áttört. Újra összegyűjtötte őket, visszahozta őket, és megemlékezett az ő szövetségéről, amit kötött velük. Ugyanezt vesszük igénybe mi is önmagunkért, és minden hitben élő testvéreinkért, és a testvérnőkért is. Isten megemlékszik az ő szövetségéről, ő meg fog bocsájtani, egyben hangulóan előkészít, vezetni fog, és mindent jóvá fog tenni az ő szent nevének dicséretére és magasztalására. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Én tudom, hogy a Máté evangéliumából nem olvastam már, de követnem kellett az Urat és a szellem vezetését. Hadd csendesedjünk el Isten az Úr előtt, aki ma is szemünk elé állította, talán úgy, mint még soha ezelőtt azt, hogy ami most történik, az ugyanaz, mint ami akkor történt. Istennek van egy terve, neki van egy tanács határozata, neki megvan a maga akarata, neki megvannak az ő ígéretei, és az ő népével is rendelkezik. Neki megvannak az ő küldöttei is. Ő mindent összehangolt egymásra, és mindent csodálatosan elrendelt. És azt szeretné, ha mi, mint az ő népe, a napok végén, amikor minden a feje tetejére van állítva, amikor mindenki a saját sátrában, a saját kunyhójában húzódik, és még zsörtölődik is, ő mégis össze akarja hívni az ő népét, az ő szövetségének népét, az olyan embereket, akik minden saját útja és döntése, minden kudarca, minden zsörtölődése ellenére mégis meghallják a hívást, megtérnek és összegyűlnek, vagy megjelennek, hogy az Úr előtt elcsendesedjenek. Egy dolog garantált. Amíg mindenki a maga saját sátrában marad, addig a saját gondolatait fogják követni, és nem lesz lehetőségük arra, hogy belegyenek illesztve Isten tanács határozatába. Csak ott, ahol készek vagyunk megjelenni Isten az Úr színe előtt, aki a Golgota keresztjén szövetséget kötött velünk, és teljes szívvel meghallgatni a szövetség szavait, hittel elfogadni és befogadni az ígéreteket, figyelmet fordítsunk, és mérlegeljük, és megtartjuk azokat. Csak ott lesz képes az Úr építeni az ő gyülekezetét. Ne legyen úgy, hogy részrehajlóak legyünk, vagy elfogultnak tekintsük, hanem isteni szemszögből szemléljük, mert nekünk is meg kell ítélnünk a dolgokat ebben az időben. Ajándékozzon meg Isten engem és mindannyiunkat, és mindazokat, akik a szétszórtságban élnek, hogy megemlékezzünk az ő szövetségének szavairól, hogy készek legyünk minden saját jellegű tevékenységeinkről lemondani, tartózkodni, hogy részt vehessünk abban az isteni munkában, amelyet ő az ő szavai szerint ezekben a napokban megvalósít, illetve tökéletesíteni fog. Mindazok, akiknek a szívében Isten kimunkálhat egy ilyen elhatározást, részesedni fognak benne. Egy része lesznek annak. Akkor minden csökönyösségünk, minden zúgolódásunk, zsörtölődésünk, minden saját útunk, minden ellenszegülésünk feledésbe merül akkor. És Isten megemlékszik mind az ő ígéjéről, mind pedig az ő szövetségének népéről. Ma az Úr nagyon világosan szólt mindannyiunkhoz ezen az ígén keresztül, amelyet valójában nem is akartam előadni, és nem is állt szándékomban beszélni róla. Ma Isten munkájáról volt szó ebben az időben. Üdvös állapotban van az az ember, aki ezt felismeri, és aki nem gondolja a szívében, most ezzel én rám volt útalással. Nagy Istenem, ezen a helyen és ezen a ponton szeretnék megállni, és őszintén kérni téged arra, hogy mindazok, akik a te névedhez tartoznak, hadd ismerjék fel, hogy itt senki sem a saját nevében, vagy a saját dolgában beszél, hanem, hogy te, ó Uram, a te nevedben, a te ügyedben, a te néphedhez szólsz, a te szavadon és a te szellemeden keresztül. Uram, a szívek időközben megkeményedtek, kőkemények lettek, és azért imádkozom, ó Istenem, hogy lágyíts te meg őket egy kegyelmes meglátogatással, a szellem valódi kiáradásával, amelyet Isten tüze kísér. Uram, áraszt ki a te szellemedet a te gyülekezetedre. Hűséges Uram, áldj meg valamennyünket, akik szeretünk téged és a te szabadat. Bár csak lenne, hogy mi közösen, mint a te néped, megtanultuk volna Istenem ez ígéjéből a leckét. Uram, én meghajlok te előtted ott, ahol meggondolattanul mondtam volna valamit is. Én, Istenem, imádkozom hozzád önmagamért, egész házam népéért, az egész gyülekezetedért, Uram. Mindazokért, akik megkóstolták az üdvösség poharát, akik kilettek vezetve, ó Istenem, légy irgalmas, és ajándékozz meg kegyelemmel is, hogy meg legyen hallgatva, amit mondtál, és hogy mindenki felismerje és megértse, milyen szeretet szólsz hozzánk, és milyen jót akarsz velünk tenni. Hűséges Uram, emlékezz meg a te szövetségedről és a te népedről. Tekints le ránk a kiengesztelődés vére által és a bárány vére által. Bocsáss meg, tisztíts meg és szentelj meg. Ne tulajdoníts senkinek, még a legcsekélyebbet sem. Uram, a kegyelem idejének a végén részesíts bennünket a te kegyelmi határozatodban, a felüdülés és Isten kegyelmének az idejében, amely ott oly mindent átfogó, oly mélyreható, mindent rendszerező és a maga helyére állító. Uram, hogy megtiszteltetésben részesülj, és a te szavad igaznak bizonyuljon. Köszönöm neked, hogy így lesz, mert te mondtad. És nem zsörtölődöm, hanem hiszek a te ígéreted szavának. Köszönöm neked ezt, és kérlek, hogy áldj meg minket, és a te egész népedet, a te kegyelmed gazdagságából, a Jézus nevében. Amen.